Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszországba hurcolt, illetve az oroszok által megszállt területre került, majd a Szentszék közvetítésével hazatért. 7 ukrajnai gyereket mutattak be a sajtónak Ukrajna római nagykövetségén. A gyermekeket 14. Leó pápa is fogadta. A fiatalok Rómába érkezése kapcsolódott az ENSZ november 20-ai gyermekjogi világnapjához. Közeledik a budapesti békecsúcs, jelentette ki a miniszterelnök hangsúlyozva, hogy a 28 pontos béketerv létezésének hivatalos megerősítése után következő 2-3 hét döntő lesz. Orbán Viktor elmondta, hivatalosan is megerősítették, hogy létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. És ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. A következő 3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni. Közeledik tehát a budapesti békecsúcs, fogalmazott a miniszterelnök. Ma már Európán kívül mindenki a békét képviseli, az új amerikai elnök, a kínaiak és a többi világhatalom egyaránt. De ahhoz, hogy Európa szereplő lehessen a béketárgyalásokon, fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az oroszokkal, az ukránokkal és az amerikaiakkal is, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejérvár megyei Ercsiben. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott tájékoztatón hangsúlyozta, Európa jelenleg nem kommunikál egyik féllel sem, kizárólag Ukrajnát pénzeli, fogalmazott, miközben az ukrán korrupciós válság megmutatja, hogy az Európai Uniós pénzek valóban veszélyeztetettek, ráadásul csak a háború meghosszabbítását szolgálják, amiben Európa ellenérdekelt. A miniszter szerint Magyarország ebben a háborúban mindig is a békét képviselte, annak szószólója volt többek között a kommunikációs csatornák fenntartásával minden irányba. A belügyminisztérium friss felmérése szerint a tanárok jelentős része ösztönzőnek érzi a rendszeres visszajelzéseket. Többségükben korrektnek tartják az egyéni teljesítménycélokat és az évvégi értékelést is. A felmérésben választadó tanárok 72%-a közepesen vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy a folyamatos visszajelzés segíti a szakmai fejlődésüket. Ez arra utal, hogy a tanárok túlnyomó többsége fontosnak tartja a struktúrált és következetes értékelési gyakorlatot. A belügyminisztérium az elmúlt egy hónapban kérdőívekkel mérte fel a pedagógusok körében a teljesítmény értékelési rendszerrel kapcsolatos tapasztalataikat. A Magyar Közút Nonprofit ZRT, amely 31 ezer kilométernyi országos közút üzemeltetéséért és fenntartásáért felel, 800 munkagéppel teljesít majd szolgálatot a téli hónapokban. Egy járműre átlagosan 70 kilométernyi út jut, közölte a társaság a mai napon. Amikor az előrejelzések alapján fagy, havazás vagy ónos eső várható, a cég megkezdi a megelőző szórásokat. Ezek célja, hogy a friss hó vagy a fagy ne tapadjon meg a burkolaton. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az autósoknak érdemes már plusz 7 Celsius fok alatt téli gumit használni, indulás előtt pedig ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort. Tanácsként jelezték, legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és élelem, valamint ne előzzék meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsák a követési távolságot. Az Egyesült Államok Globális Média Ügynöksége utasítására a Szabad Európa Rádió, Szabadság Rádió magyar szerkesztősége november 21-től befejezi működését, közölték honlapjukon. Felidézték, hogy a magyar szolgálatot 2020-ban indították újra az Egyesült Államok Kongresszusának döntése alapján. Korábban 1950 és 1993 között működött. Végül az időjárásról. Döntően borult lesz az ég, Sokfelé több hullámban várható csapadék. Havas esőre, havazásra is van kilátás az eső mellett. Az északi a szél megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke 0 és plusz 7 fok között alakul, késő estére mínusz 2 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Tegnap óta játsszák a mozik a Sárkányok Kabul felett című akciódrámát. A Határtalanul című tálattal nyitotta meg negyedik évadát hazánk legfiatalabb hivatásos néptánc együttese, a Fitos Dezső Társulat. Az Orlai produkció legújabb bemutatójáról, a színház csinálóról is beszél a produkció alapító ügyvezető igazgatója Orlai Tibor. A Jókai 200 emlékév keretében mutatja be az Operettszínház ifjabb Johann Strauss vígoperáját, a Cigánybárót. December 10-ig 8 alkalommal látható az Operaházban a Varázsfóvola Szinetár Miklós rendezésében, és november 23-án színész és zenész vendégeivel ad dupla koncertet a Budapest Bár a Műpában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. November 20-a óta játsszák a mozik a Sárkányok Kabul felett című akciódrámát, amit Diga Zsombor rendezett. A film alapja valós történelmi helyzet. Amikor 2021 nyarán a NATO erők kivonultak Afganisztánból, a Sámán Pajzs nevű katonai művelet keretében a magyar honvédség kimenekített 540 embert, a magyarok mellett amerikaiakat, osztrákokat és afgánokat is, köztük 180 nőt és gyereket. A történetnek van egy fiktív szála is, egy ott szolgáló magyar orvosnő köré is épül a cselekmény. A főbb szerepekben Mészáros Blankát és Jászberényi Gábort láthatjuk, egy kisebb szerepben felvillan Stól András is. A film producere Lajos Tamás. Őt kérdeztem.
A Sárkányok Kabul felett meglehetősen szimbolikus, és egy kicsit talán magyarázatra szorul ez a cím, hogy mik is ezek a Sárkányok Kabul felett. A film egyfolytán azért erre mindenképpen kapunk magyarázatot.
A sárkányeregetés bármilyen furcsán hangzik Kabulban, de egész Afganisztánban ez nemzeti sport, imádják. És mi úgy gondoltuk, hogy ennek van egy átlagos jelentése az egész akciót és az egész helyzetet illetően.
Egyet, ha a műfaját nézzük, akkor egy akciófilm.
Nevezzük akciódrámának. Egyrészt az akció is nagyon hangsúlyos műfaji eleme, másrészt én azt gondolom, hogy van egy olyan feszültség, egy olyan drámai történet mögötte, ami fontos és ráillik a filmre.
Ebben a filmben nagyon-nagyon fontos szerepe van ezeknek a hős magyar katonáknak, akik annyira fontos feladatot látnak el, amivel végig abszolút lehet azonosulni, izgulni. Tudjuk, hogy 2021. augusztusában mi történt Kabulban. Rémisztő, amint az amerikaiak elhagyták Kabult, a tálibok rögtön átvették a hatalmat, és mindenki, aki bármilyen nemzetiségű volt, de még sokan az afgánok közül is próbáltak menekülni. És itt van egy ilyen mentőakció. Ki kell menteni? Összesen hány embert kell kimenteni?
Amikor a katonáink elindultak, akkor 200 név volt a listán. Ez napról napra, óráról órára bővült. Végeredményben 540 embert hozott ki a honvédség, ebből 180 nő és gyerek. Tehát folyamatosan bővült a lista, és lett ebből egy hétnapos akció, amit egyébként háromnaposra terveztek. De mindenkit, akit a külügy, és egyébként ez a filmben el is hangzik, akit a külügy meghatározott és felrakott a listára, mindenkit az utolsó emberi kihozta.
Ez egyszer fantasztikus, hát, ezt még, hogyha a játékfilm adná ezt a lehetőséget, még úgy is jó, mert annyira izgulunk mindenkiért.
De hát ez megtörtént.
De hogy igen, tehát hogy ráadásul ez megtörtént, és abszolút happy end, és vannak nekünk fiktív főseink is, különösképpen a doktornő, akit Mészáros Blanka alakít, és van ott egy afgán kislány is, akinek a doktornő a volt anyukája, mert az apukája nagyon fontos embere a volt amerikai kormányzatnak, mondjuk így, és ő életveszélyben van. És hát hogy tudnak a családok mégis együtt valahogy együtt elmenekülni. Én végig izgultam a filmet, őszintén mondom, és a sok-sok akció jelenet közepette rendkívül sok megindító pillanat volt. Tehát nagyon jól adagolta a film szerintem ezt a kettőt.
Én is úgy érzem, hogy ez egy lendületes, nagy tempói történetmesélés, hogy ezentúl hiteles és látványos is. Én szerintem ez egy világszínvonalú akciókkal megtűzdelt magyar történet.
Ugye azt lehet tudni, hogy nem Afganisztánban forgattak, hanem itt Magyarországon. Hol konkrétan?
Számos magyar helyszínen. A fő helyszínen egy újdörögdi katonai helyszín. Ez egy, úgy képzeljék el, mint egy ilyen ligetes puszta. Itt építettük föl a díszletünket, és a hátteret, amikor kilátunk a díszletből, akkor az komputerutómunkával rajzolgattuk a házat és a díszlet mögé. Ez volt egy nagyon fontos helyszín. Nagyon fontos helyszínünk volt a szolnoki katonai repülőbázis. Ott is egy használaton kívüli kifutópályát kaptunk meg használatra. Ott is épültek díszleteink. Forgatunk ezen túl a BMW-nek, a BMW vásár területén.
Ugye említette, hogy nagyon drága ez a film, mert főképp a digitális utómunkálatok miatt, amely munkákat delegálták szerteszét a világban, tehát nagyon sokan dolgoztak. Tényleg hány ember dolgozott ezen a filmen?
Hát konkrétan nem tudom önnek megmondani, de hogy több százan az egészen biztos. A digitális utómunka is rengeteg pénzt emésztett föl, ugyanakkor a stáb is rendkívül nagy volt. Tehát a filmes szakemberek, pluszas statiszták, ez egy több száz fős stábot eredményezett. Majd a komputer utómunkának az igényei, ráadásul ugye nagyon feszítő volt a határidő, tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy minél előbb elkészüljön a film. Ezen okoknál fogva küldtük szét a világban különböző helyszínekre. Nem tudom megmondani, hogy hány ember dolgozott rajta a mindestre. Ez egészen biztos, hogy nagyon sok, és sokba is kell.
Ugye egy akciófilm, és általában a magyar mozik amerikai akciófilmeket szoktak vetíteni, de ez a film annyira magyar, és ráadásul ugye valós eseményeken alapul, nyilván fikcióval megtöltve, de mégis, hogy ez nagyon erősen mozgósítja a lelkeket is.
Én az összes filmemnél erre törekszem. A mi történeteinket nem fogja más elmesélni. Mi fogjuk elmesélni a saját történeteinket. Itt is kifejezetten szándék volt, hogy magyar történet meséljen el, egy világra szóló magyar történet. Mutassa be azt magas színvonalon, hogy igenis a mi hangvédeink, a mi katonáink, a mi hadseregünk egy komoly, ütőképes, szakmailag elkötelezett és emberileg is elkötelezett szervezet.
Sárkányok Kabul felett. Tegnap óta játsszák a mozik Diga Zsombor akciódrámáját. A film producerét, Lajos Tamást hallották. Fonó Budai Zeneházban látható Határtalanul című tálattal nyitotta meg negyedik évadát Magyarország legfiatalabb hivatásos néptáncegyüttese, a Fitos Dezső Társulat. Az évad kiemelt programjait és vállalásait Kocsis Enikő és Fitos Dezső, a társulat alapító művészeti vezetői ismertették. Ezután kértem mikrofon elé Kocsis Enikőt.
A legújabb előadásotok a Transzilvánia Express. Ezt most már lehet is látni. Hol, mikor mutattátok be?
Szeptember 21-én volt a bemutatója, és november 21-én lesz legközelebb a Nemzeti Táncszínházban. Egy újabb mérföldkő a társulat életében, hiszen ezek az mélymerülésű, autentikus táncanyagra épülő előadásaink nagyon sok felkészülést, nagyon sok rákészülést igényelnek, ami nagyon sok táptalajt ad a többi előadásunkhoz is. Tehát a Transzilvánia Express az erdélyi kultúrát öleli fel magában, egy olyan utazásra visszük az odalátogató nézőket, akik egy kis keresztmetszetet kapnak abból a nagyon színes, nagyon változatos régi kultúrával bíró és csodálatosan kikristályosodott akár a legényes kultúráját vagy a forgatós táncait nézve, ami nekünk Dezsővel már régóta szívügyünk, és nagyon örültünk annak, hogy újra egy új merüléssel, egy új merítkezéssel vissza a tiszta forráshoz és a táncosainkkal is azokat a táncanyagokat, amikhez nekünk nagyon sok érzelmi kötődésünk van, újra napirendre kerültek, és ezeket vettük gorcső alá.
Többféle előadásaitok vannak, például a kamaszodók, egy valamennyire innováció is a ti életetekben, hiszen nagyon sokféle közönséget céloztok meg, és adaptáljátok a népzenét, a néptáncot a mai életünkhöz, hogy meghozzátok különféle generációk kedvét is ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzátok, hogy legyenek a közönségetek, és a kamaszokat megcélozni nem kis feladat szerintem, egyáltalán igen. Szép kis kihívás.
Igen, nagyon izgultunk, amikor először kamasz közönség előtt bemutattuk a Kamaszodók az élet a falakon túl című előadásunkat. Azt éreztük, hogy egy hiánypótlás ez az előadás, mert ugye nagyon sok gyerek előadás és nagyon sok felnőtt előadás között elvész az a korosztályosan megcélzott kamasz korosztály, ez a 12 évestől a 18 évesig, ami kimondottan nekik szól. És az a fajta érzelmi és testi átalakulás, meg mentálisan is, ahogy változnak ebben az időszakban, iszonyú gyors metamorfózis, amellyel ők átalakulnak ebben. Leszakadnak a családról, nagyon fontosak lesznek a barátok, nem tudnak mit kezdeni a nemi identitás tudatukkal még ott, amikor elkezdenek változni testileg, lelkileg. Tehát, hogy ezek nagyon sok kérdést, nagyon sok problémát vetnek fel az ő életükbe. Próbáltunk olyan kortárs költők verseit keresni, ami pontosan erre reflektál. És egészen elindultunk az iskolai létükből, a kicsengetés, a szünet, az iskolai terhek cipelése, akkor a buli része, amikor a lányok a fiúkkal már incselkednek, és akkor vannak azok a fajta érzelmi összekapcsolódások, akár a lány barátságokban, akár a fiú barátságokban. És hát a szülőkkel való kapcsolat. Ugye ez a mobiltelefonos világ, amikor már nagyon pörög körülöttünk az élet, és kevés figyelmet kapnak. Ez is egy fontos része az ő problémáiknak, hogy mennyire figyelünk rájuk, mennyire törődünk velük. És valahogy azt gondolom, hogy ennek az előadásnak van egy csodálatos üzenete, amiben az van, hogy nagyon fontosak vagytok nekünk, és szeretünk benneteket, és számíthattok ránk, mert itt vagyunk, és segítünk nektek. Tehát amikor megnézte az első kamasz közönség, középiskolásokat szólítottunk meg, Nemzeti Táncszínháznak az ifjúsági bérletébe különben most ez így napi renden is marad, remélhetőleg a következő évadban is. Nagyon érdekes beszélgetés volt az előadás után az alkotókkal, a közönséggel találkozni, és felvetődtek olyan kérdések, hogy miért ehhez nyúltunk, vagy ezt a verset, ezt hol találhatják meg, mert ez nekik annyira tetszett. Kérdőíveket is adtunk a kezükbe, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy ilyenkor még nem tudják megfogalmazni a kérdéseket, vagy az észrevételeiket. És akkor csináltunk egy dobozt, amibe bele lehetett dobni név nélkül, hogy ki mit gondol, melyik pillanata tetszett az előadásnak, vagy mivel tudott azonosulni a legjobban, vagy melyik versrészletre emlékszik, ami szíven találta. Szóval, hogy egy ilyen kérdőívet is kibocsájtottunk számukra, hogy egy kicsit még jobban közel kerülhessünk, és értsük meg őket.
Kik a költők, akiknek a verseit közvetítitek, és milyen zenére, mert egyértelmű, hogy népzenei az alap.
Ágai Ágnes, Krusovszki Dénes, Lackfi János, Andrássy Réka, most amit így hirtelen gyorsan eszembe jut, és a Pár Julcsi, aki a zenei szerkesztője és zeneszerzője ennek a darabnak, csodálatos zenei világa van, hát ezekre a versekre nagyon szépen ráilleszkednek azok a dallamok, amik hol népi dallamok, hol világzenei hangzásban, akár a jazz, akár a különböző hip-hop, tehát amivel őket egy kicsit jobban meg tudjuk fogni. Nyilván a kultúra fele terelve őket, tehát nyilván az ő lelkükből fakadó gondolatokat próbáltuk meg megfogni.
Lesz neked egy nagy visszatérésed az idén, 13 éve nem táncolsz, és most mégis Bernalda Albaként visszatérsz a színpadra. Miért hagytad ezt abba annó, mármint a táncot, a professzionális táncolást, és most mi az, ami visszalök téged a színpadra?
Hát a szerep. Ez egy olyan alkotásom volt, tehát már maga az alkotási folyamat az, hogy egy női darabot szerettem volna a jelenlegi női tánckaromra. Egy olyan méltó női témát, egy olyan minőséget, egy olyan női minőséget szerettem volna választani a lányaimnak, itt a társulatos lányoknak, amiben megmutathatják magukat, a sokszínűségüket, magas előadói kvalitást igénylő feladatok elé állítani őket, hogy érezzék át azt, hogy milyen egy szenvedélyes közegben elfolytva lenni. Tehát, hogy azért ez a Bernarda ballada, ez az andalúziai történet, ez teljesen hely meghatározás nélkül is működik, akár itt a Kárpát-medencében is. Ugye arról szól, hogy meghal az apa, és az anya a lányait 8 évig tartó gyászra rendeli, és addig még a szellő sem fújhat be az utcáról a házba, és lábukat ki nem rakatják, és hát nyilván eladósorban lévő lányoknak ez egy óriási rémálom, ami így beindul, és az elfojtott érzelmek micsoda tragédiába torkolanak, micsoda egymást marcangoló érzésé, hát és természetesen feltűnik a férfi, aki minden baj okozója. Na és amikor ezt így megálmodtam, hogy ez a darab ez nagyon jó lenne, azt gondolom az én 8 fős női tánckaromra, akkor én abszolút nem gondoltam bele, hogy én is beszáll mint 9., és akkor én beülök ide, mert egyelőre nekem ezt kívülről kellett átéreznem, vezényelnem, rendeznem, kitalálnom, instruálnom, és hát nyilván voltak alkotótársaim, de az én kezembe futottak össze a szálak, és hát ez egy nagyon-nagyon szép és nehéz munka volt. És hát úgy hozta az élet, hogy a főszereplő lány az egy másik pályára tért, és elbúcsúzott tőlünk, amit nagyon sajnáltam, de úgy éreztem, hogy ennek a darabnak még muszáj repertoáron maradni, és hát akkor hogy legyen átszerepezni abban a karakterben egyik lányomat családtam bele, és akkor jött a férjemtől az ötlet, hogy és mi lenne, ha visszamennél a színpadra, és te lennél az, aki ezt most eltáncolod. Hát mondom, ne hülyéskedjél már, Dezső, én 12 éve lejöttem, nekem ez elég volt. Többnyire azért is, mert már idősebb vagyok, azért is, mert a tánc az nem egy hosszú távú történet. Tehát színészként vannak olyan bizonyos karakterek, amiket ott kell a kor, kell az érettség. A táncban is kell a kor, kell az érettség, de azért a testünk az egy veszélyes zóna, amikor megöregszik és elkopik, és már nem ugyanazt tudja. Nagyon nehéz ezt így visszatornázni. És akkor hát a szerep kedvéért, azt hiszem karakterben közel áll hozzám Bernarda, én is egy erős nő vagyok, úgy gondolom, nem akarok zsarnok lenni, de azt hiszem, hogy ezt a fajta szint meg tudom mutatni. Én amikor annak idején táncművész voltam, akkor sosem vonzott engem a legkisebb királylány naiva szerepe. Általában mindig a boszorkányt osztották rám, nem tudom. Erről a férjemet meg kellene kérdezni, hogy ezt valóban ez a testhez álló szerep. De igen, azt hiszem, ez a Bernarda, ez egy kihívás lesz még az életemben, pedig már azt hittem, hogy a hattyúdalomat eltáncoltam, de most akkor majd meglátjuk. December 3-án lesz a Hagyományok házában, és majd minden második hónapban a jövő évben is látható a Bernarda.
Ugye említetted már a Nemzeti Táncszínházat, a Hagyományok házát, most a Fonóban beszélgetünk, ez az a három helyszín, pláne a Fonó, ahol itt megszületnek az előadásaitok is, rezidens együttese vagytok szinte a Fonónak, tehát ezen kívül hol lehet titeket látni? És gondolok így akár országszerte látni, mert azért mentek ti, sokfelé viszitek a produkcióitokat.
Hát a Várkert Bazár még a mi budapesti helyszínünk, most éppen a Pesti Vigadóval vagyunk egy közös előadás koncepció megbeszélésben, de nagyon sokat járunk vidékre, így van. Most a Petőfi Kulturális Program 38 előadássorozattal a vidék összes vármegyénk kis térségeibe is eljutunk az Örömtánc című előadásunkkal. Szeptembertől indult a program, és májusig tart.
Mikben láthatunk még titeket, a Fitos Dezső társulatot?
A Tündérhinta című baba előadásunkat is láthatják, amelyet hónapról hónapra ugyancsak a Nemzeti Táncszínház előadás sorozatában tekinthetnek meg. A Fonó Budai Zeneházban minden hónapban gyerektáncházzal várjuk az ide látogatókat, egy igazi családi nap, ahol nem csak a jeles napra felfűzött játékokkal, táncokkal, ének tanulással, hanem játszóházzal is, amiben megpihenhetnek a gyerekek, ha elfáradtak. Azon túl pedig még vannak olyan előadásaink, mint a Tavenbachtale, a Legyetek szerencsések cigány előadás, amely a cigánymesterségeket fűzi fel, ugyancsak a Hagyományok házában és a Várkert bazárban. Ezen túl még ugye a Tántorgók, a Hazát elhagyók emlékére, amelyben a fiúk játsszák a főszerepet. Dezsőnek egy nagyon emblematikus előadása, és 250 éves 2026-ban Amerika államalapítása, és a Tántorgók, amely a Hazát elhagyók emlékére született előadás, pontosan ezt a hánki, ezeket a magyarokat, akik kivándoroltak, mutatják be a 10-20-as években a nincstelenség elől menekülve, új hazát keresve, kötötte ki Amerika partjainál, történetesen New Yorkba, nagyon sok európai vándorolt ki az Ellis Islandre, és hogyha minden igaz, 2026-ban a Fitos Dezső társulat Ellis Islandben előadhatja a Tántorgók a Hazát elhagyók emlékére című előadását.
Sokkal előbb lesz még advent, oda is készültök.
Karácsonyi álom, a fény meséje, amelyet a Nemzeti Táncszínházban decemberben 5 alkalommal fogunk táncolni, amelyben az adventi naptár életre kell, és előjönnek a jeles napjaink, és azok az alakok, amik nélkülözhetetlenek egy karácsonyi ünnepkörben. Nagyon szeretik, mert igazi illúzió, igazi álom, aki eljön és beül az előadásunkra, gyönyörűen ráhangolódik az ünnepre.
A Fitos Dezső társulat egyik alapító művészeti vezetőjét, Kocsis Enikőt hallották. Orlai Tibor alapította a nevével fémjelzett produkciós irodát, ami mára hazánk egyik legjelentősebb magánszínházát jelenti. Az egykori gazdasági menedzser a 90-es évek vége óta egyre inkább kulturális menedzserként működik, és egy nagyon sikeres színházat épített föl, abszolút a saját pénzéből, soha nem kérve állami támogatást. A holnapi kávéházban végigkövetjük pályáját. Most a beszélgetésünknek azt a részét emelem ki, amiben elmondja, hogy milyen koncepció mentén működteti a színházat, s az idei évadban milyen darabokat mutattak már be eddig, s mi várható a továbbiakban, különös fókuszt helyezve a Csöngetett Milord című egykori filmes sorozat adaptálására.
Akkor, amikor bevállaltok egy kortárs darabot...
Mi szinte csak kortárs darabot játszunk.
Akkor ennek is van rizikótartalma.
Én meg pont a fordítottját látom. Én azt látom, hogy leginkább kortárs darabot kell bemutatni. Tehát, hogyha most végignézi valaki az elmúlt 2-3 évben bemutatott darabjainknak a számát, annak a 95%-a 5 éven belül ír darab. A Brooklyn mesét 2021-ben írta Woody Allen, vagy például a múltkori bemutatónkat, a Boldogság titka, ami egy román darab, az is a 2020-as években íródott. De és ugye mi nagyon sok kortárs magyar íródarabját játsszuk. Tasnádi Istvántól Kerékgyártó, Halász Rita, Péter Finovákéva, Horváth András Dezső, Maros András. Tehát, ha így nézzük, egy picit másképp gondolkodok, mint sok esetben a hasonló magánszínházi létformában működő egyéb színházak. Mi nagyon a kortárs darabokra álltunk rá. Én azt gondolom, hogy az érdekli az embereket a mai kor problémái, a mai életre való reflexió, és kevésbé a klasszikus szórakoztató előadások.
És azért ennek van egy másik oldala is, mert te nagyon komoly mecénásként működsz ezügyben, amikor felkarolsz kortárs írókat, és nekik azt lehetőséget.
Természetesen, ha valaki egy kulturális intézményt működtet, és felvállal egy kortárs darabnak a bemutatását, az valóban bizonyos értelemben egy rizikófaktor is, de ez egy fontos dolog. És én nem is tudnám elképzelni, hogy ne csináljunk ilyeneket. Tehát akár, hogy a Halász Ritának a Mély Levegő című anyaga, szerintem egy annyira fontos anyag, annyira a máról szól, mindenki találkozik vele. Hogy a Boldogság titka című előadásunk, ott is szerintem nincs olyan család, aminek hasonló problémák valamilyen formában nem merültek föl az életében. Én ezekkel szeretek foglalkozni. Én úgy érzem, hogy ez a mi missziónk, és ezen belül természetesen fontos nekem pályakezdő színészek, írók felkarolása is.
Mint ahogy abszolút sztárszínészek foglalkoztatása is.
Hát a kettőnek a összhangját kell megteremteni. De hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy most egyre több olyan fiatal művész épült be a mi társulatunkba, akik pályakezdőnként nálunk kezdtek. Lásztulli, Rohonyi Barnabás, Bíró Panna, és persze vannak a nagyformátum művészek, Hernádi Judit, Kernandás, Udvaros Dorottya, Molnár Piroska, Gyabronka József, Debreceni Csaba, akik ugyanúgy szerepelnek az előadásokban.
Gál.
Igen, de hát ő most újban nagyon rég nem szerepelt.
Hát meg Kóka János.
Hát a János, igen, ugye az egy nagyon izgalmas vállalásunk volt. Én nagyon-nagyon nagy hálával tartozom Kulka Jánosnak, mert pont amikor a Halál Velencében bemutató volt, akkor egy kicsit utána néztem, és kiszámoltam, hogy Kulka János Orlai produkció előadásaiban összesen körülbelül 1100 estét töltött a színpadon. Mert ugye hát több nagy előadásunkban benne volt, 6-7-6-100, Esőember, Férfi és Nő, Amadeus, a zenéses, tehát tényleg sokszor dolgoztunk együtt. És én úgy éreztem, hogy az, ami Jánossal történt, ettől ő még ugyanaz a nagy művész, ugyanazok a színházi, színpadi eszközök a birtokában vannak, csak éppen nem szóban kifejezve. És amikor Csúlya László a Halál Velencében előadás rendezője megkeresett engem a Halál Velencében ötletével, akkor én rögtön azt éreztem, hogy igen, én nekem ez feladatom és kötelességem Jánosnak a színpadra való visszatérését elősegíteni, azt, hogy János újra érezze azt, hogy a közönség mennyire szereti, mennyire szüksége van a közönségnek ő rá, és így kezdtünk el gondolkodni, foglalkozni a Halál Velencében előadással, ami egy körülbelül egy éves munkafolyamat révén jutott el odáig, hogy ugye tavaly szeptemberben be is mutattuk. Azóta is megy, nyilván ez egy abszolút rétegszínházi előadás, de nagyon büszke vagyok, hogy megcsináltuk, és nagyon hálás vagyok Jánosnak, hogy minden félelme, szorongása ellenére ebbe ő belevágott, és megtalálja benne az örömét.
Úgy látom, statisztikákban nem vagy rossz, mert egészen sokszor mondtál számokat, akkor biztos meg tudod mondani, hogy 2025 végéig hány előadás született meg már az Ordai produkció révén?
Ezt soha nem számoltam, de hát biztos, hogy 100 fölött.
Tehát nagyságrendileg.
100 és 200 között.
Akkor csak itt néhány mondatban nézzük ezt az évadot. A Szuvidált szenvedélyek, aztán jött a Boldogság titka, és a Színház csinál.
Igen, a Színház csinál ugye Thomas Bernhardnak egy fantasztikus darabja, ami a színházi alkotó folyamat perifériára kerülő emberekben lejátszódó drámát, szorongást dolgozza fel, szembenézve önmaguk és a környezet gyengeségeivel. Az előadásnak megkaptuk a jogait arra, hogy mi létrehozzuk, egy kicsit úgy, hogy természetesen nem átírva, de Bíró Bence tollával lehetőségünk volt a főszereplő Alföldi Róbert képére is alakítani ezt az anyagot. Mi a Robival dolgoztunk együtt elég sokat, de sohasem közvetlenül. Tehát, hogy nálunk ő nem rendezett, nem szerepelt, de úgy éreztem, amikor Pesső Cirék a rendező ezt az ötletet bedobta, hogy ő nagyon szeretné Robival megcsinálni a színes csinálót, hogy na most épp itt az idő. Itt az idő, hogy a Robi nálunk színészként debütáljon. Megtisztelő, hogy ő ezt elvállalta. Úgy gondolom, hogy ő egy megkerülhetetlen alakja a színházi szcénának, és büszkeséggel tölt el, hogy ezt az előadást bemutattuk, és az átriumba játszhatjuk.
Tehát akkor most itt tartunk. Mi a jövő a Csöngetett Milordon kívül?
Hát a Csöngetett Milordon kívül még ebben az évadban lesz 3 biztos bemutatónk. Az egyik, az még egy januári, tulajdonképpen a Milord előtt mutatjuk be. Marius von Mayenbergnek, ugye a mai nagy német felegyerek színpadi szerzőnek az új darabja, az X, az a címe, és hát azt gondolom, hogy szinte nincs olyan ember, akinek az X feltűnése az életébe nem merült volna föl, és nem okozott volna galibát a jelen életébe. Megint egy közép-midlife téma, abszolút tudatosan Dömötör András lesz a rendezője. Az előadásnak Járos Zsuzsa, Péter Kata és Suf Milán fogják játszani. Aztán ugye jön a Milord, a szereposztásból a legismertebb neve, Lady Lavender Molnár Piroska lesz, Lord Meldrum Gyabronka József, és az Inas nagy szerepeit pedig Debreceni Csaba fogja játszani, és ezen kívül hát a darabban benne vannak a nálunk dolgozó fiatal vezető színészek, László Lili, Rónyi Barnabás, Pataki Feri, Bíró Panna, hát nagy szereposztás, 14-en szerepelnek benne. Ezt követi egy monodrámánk a Jurányiban, minden évben a női sorsok előkétérbe kerülnek, és most egy meddőnő története az, amit mi úgy gondoltunk, hogy amiről beszélni kell, aminek fontos része a társadalmi előítéletek, az, hogy ezt a traumát hogy tudja valaki feldolgozni, hogy a társadalomnak, a családnak milyen szerepe van, hogy ne az elvárásokat közvetítse felé, hanem megértő legyen, és elősegítse az, hogy továbbra is boldog életet tudjon élni. Ezzel foglalkozik. Cek Júlia írta a darabot, Hosszú virágzás a címe, Radnai Csilla fogja játszani, és Szakács Hajni a rendezője, aki először debütál rendezőként, ugye Szakács Hajni a Tatabányi Színháznak a színésznője, és tavasszal lesz még egy bemutatónk, egy Agatha Christie, Éjféltájt című regényének a színpadi változatát mutatjuk be, magyar színpadon még soha nem volt, amit Simon Kornél fog rendezni.
Orlai Tibort, az Orlai Produkciós Iroda alapító ügyvezető igazgatóját hallották. A holnapi kávéházban folytatjuk a beszélgetést, tartsanak akkor is velünk. Ifjabb Johann Strauss egyik legnépszerűbb művét, a Cigánybárót a Jókai 200 emlékév keretében ma este mutatja be a Budapesti Operettszínház. A darab 1885-ben a Theater an der Wienben aratott először sikert, amikor a zeneszerző Ignaz Schnitzel librettójára komponálta meg nagyszabású operettjét, Jókai Mór Szaffi című elbeszélése nyomán. A történet kincsek és kalandok világába vezeti a közönséget, ahol szenvedély, romantika és fordulatok váltják egymást, mindezt a cigányzene tüzes ritmusa, a csárdás elevensége és a keringő, varázslatos dallamai szövik át. A mű azonnal a halhatatlan nagyoperettek sorába emelkedett, népszerűsége azóta is töretlen, hiszen egyszerre ígér felejthetetlen szórakozást és gazdag zenei élményt. Az előadást Bozsik Ivett koreografálta és rendezte. Belebeszélgettem.
Ugye ennek van különös aktualitása ennek az előadásnak, hiszen a Jókai 200 keretében kerül sorra ifjabb Johann Strauss operettje, mert hogy az alapja az operettnek Jókai Szaffi című novellája. Óriási siker volt ez már a 19. század végén, 1885-ben mutatták be, és nyilván van ennek egy sikertörténete itthon Magyarországon is.
Fontos az Operettszínházban, hogy nagy klasszikus, grandiózus műveket mutassanak be méltó környezetben, és hogy ezek a művek eredeti változatban kerüljenek bemutatásra, és Fejfej Gyura főzene igazgató úrral közösen tartottuk a próba folyamatot, amelyben nagyon fontos volt a zene minősége és precizitása, tehát tulajdonképpen a rendezés az ilyen szempontból a zenének is alárendelte magát, de ez jó dolog, hiszen ez egy csodálatos mű. A műfaja a komise oper, tehát egy vígopera. Az ének hangok azok operai minőségűek, és hát a táncnak a minősége is nagyon magas színvonalú kell legyen, hiszen a cigánytánctól kezdve a valcerig nagyon sokfajta táncstílus van benne, és nagyon sokfajta stílusú zene is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most az Operett Színházban, a Szenvedélyek évadában egy méltó környezetben kerül bemutatásra ez a mű, amiben nagyon fontos, hogy tényleg egy ilyen nagyon barokkos rendezés van, tehát a látványvilág az rendkívül grandiózus.
Mutatni klasszik.
Klasszikus, tehát egyáltalán nem szerettem volna ezt a művet aktualizálni vagy modernizálni, mert szerintem így szólal meg a leginkább. Most társadalomkritika is van az előadásban, mert azért itt a megosztottság is benne van, tehát a Zsupán a feltörekvő kapitalista ember prototípusa és az ő társasága, akiknek a legfontosabb a pénz és a földi jó, az evés, az ivás, meg persze a kincskeresés, szemközt pedig a cigányok, akiknek ott van a szerelem, a szenvedély, a szabadság, és hogy ezek így összetűznek, és ezt nagyon jól megmutatja Jókai. Barinkai személyében, aki a fiatal emigráns, és akkor Jókai belefogalmazta az ő személyiségébe azt a fajta emigránst, aki a szabadságharc után el kellett, hogy menjen Magyarországból, megmutatta ezt a fajta nyitottságot. Kicsit azt mondom, hogy ez egy olyan figura, aki nagyon szabad, nagyon nyitott, nagyon érdeklődő, egyfajta kozmopolita figura, akinek a mostohaapja egy vásári komédiás volt, és az első belépő száma az, hogy megmutatja, hogy neki milyen tudományai vannak, nagyon nyitott szellemben nevelték, és ő megérkezik az örökségébe, ami már teljesen ki van fosztva, és hát tulajdonképpen egy ilyen síró országra érkezünk, ahol mindent ellepett a víz, a mocsár, és aztán ő valahogy belehozza ezt a nyitottságát, vagy szenvedélyét ebbe a darabba, és szerelembe esik Szaffival, a cigánylányjal, és tulajdonképpen elterjesztik ezt a fajta pozitív életérzést. Én ezt szerettem volna megmutatni egyébként ebben a darabban, hogy igenis, hogy a megosztottság és a kapzsiság helyett és a anyagi javak felhalmozása helyett válasszuk azt, hogy szeretetben és szerelemben és boldogságban élünk, és szabadok vagyunk. És ez nagyon fontos dolog, mert a szabadság az nem kívülről jön, tehát nem más fogja helyettünk ezt megteremteni, hanem mi nekünk kell megteremtenünk a belső szabadságunkat. Úgyhogy én ilyen életérzésekről is szeretnék beszélni, és hát ehhez nagyon nagy segítség a zene.
Ugye te koreográfus is vagy, sőt elsősorban avóvó táncos és koreográfus vagy, és akkor, amikor rendezőként is nyilván az egészre rátekintesz, de benne gondolom, hogy egy nagyon külön és fontos szerepet játszik nálad a koreográfia, akár a tényleges tánc, de egyébként meg a színészeknek a mozgása, tehát valószínűleg ez egy ilyen komplex folyamat benned, hogy hogyan állítasz színpadra valamit.
Igazából festményeket csinálok. Fel kell venni tudni a színészeknek is ezt a fajta játékmódot, ami egyáltalán nem realista, hanem amellett, hogy grandiózus és barokkos, de mégis abszurd, és nagyon sok humor van benne. És ezt kell tudni mindenkinek együtt ábrázolni, tehát nagyon precízen kell dolgozni, mert hogy egy óriási nagy festmény, amiben mindenkinek megvan a helye.
A cigánybáró. A Budapesti Operettszínház legújabb bemutatójáról a koreográfus rendezőt, Bozsik Évetet hallották. Mozart operáját, a Varázsfuvolát november 22-től december 10-ig 8 alkalommal játssza a Magyar Állami Operaház. Szénetár Miklós látványos vetítésekkel tarkított rendezése a 2014-es bemutatója óta több mint 80-szor volt műsoron, az előadás Budapesten kívül egy 12 állomásos japán turnén is nagy sikert aratott. A kettő szereposztás nő alakjai között többen is most mutatkoznak be első ízben. Először alakítja Paminát Pasztircsák Polina, és ugyancsak most debütál a Varázsfuvolában Szemere Zita, aki azonban korábban már a kifejezetten gyerekeket célzó Parázsfuvolácska előadásokban szerzett tapasztalatot a fiatal lány megformálásában. A gonosz éj királynőjeként debütál Koncz Regina, aki Szegeden, majd a salzburgi Mozarteumban folytatott tanulmányai után a berlini állami operaház stúdiósaként szerzett tapasztalatokat, a híres bosszúáriát is tartalmazó szerepét pedig számos helyen énekelte már. Az évadban Stuttgartban, Lipcsében és Lille-ben is fellép. Először hallható első hölgyként Megyi Móresz Ildikó, harmadik hölgyként Fürjes Anna Csenge, míg papagénaként Zemlényi Eszter és az operastúdiós Ania Lombard mutatkozik be. A férfiak közt új monosztátoszt avat a ház Erdős Attila személyében, míg a szarasztrót alakító Kovács István és Palerdi András az öreg pap és a második őrtálló szerepét is magára ölti. A debütálók mellett népszerű figuráihoz tér vissza Horváth István és Szappanos Tibor Taminóként, Sándor Csaba papagénoként, Tetyána Zuravel az éj királynőjeként, Fried Péter szarasztróként. Az előadás karmesterei Halász Péter, valamint Tóth Sámuel Csaba. És most hallgassunk egy részletet Mozart Varázsfuvolájából.
Friss a szándék, gyors a tett, lopva szörvény ide lehet. Leépett a nélódik, akkor rendeljünket ott a léthetik. Leépett a nélódik, akkor rendeljünket ott a léthetik. Lassan, bízz csak én velem. Mennyit vártam erre már, a tanéru hangja már, az a megvénye szól, ha csak rájön el mindenben. Jaj, csak frissen, ha csak rájön el.
Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én. Ez a címe a Budapest Bár november 23-ai műpabeli dupla koncertjének. A műsor különlegessége, hogy a fellépők között 4 színészt is találunk. Csákány Esztert, Tenki Rékát, Mácsai Pált és Wunderlich Józsefet. S persze most sem hiányoznak majd a szokásos sztárvendégek, mint Kis Tibi, Behumi Dóri vagy Kollár Klemenc László. A Budapest Bár vezetőjét, Farkas Róbertet hallják.
Velünk lesz Mácsai Pál, Tenki Réka, Csákányi Eszter és Wunderlich József. Az a 4 énekes lesz a vendégünk. Természetesen Budapest Bár énekesek is lesznek. Kis Tibi is ott lesz, Behumi Dóri is. Nyáron a Kultkikötő volt 20 éves, ennek apropójából kerültünk így mi össze, és annyira jó volt együtt játszani. Nagyon élveztük, és ennek most 23-án szemés fültanú nyertlek nagyon sokan, hisz tényleg dupla koncert lesz a Bartók Béla hangversenyteremben.
Egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, és számotokra lehet egy új vonal, mert ugye nagyszerű énekesekkel dolgoztok, akik
igen, de már
külön-külön sztárok,
már
de ők meg más.
Nagyon érdekes, adok. Hogy a Budapest Bár vendégei között már nagyon sok színművész volt, Udvaros Dorottya, Jordán Adél, Ónodi Eszter, úgyhogy már voltak velünk színésznők, de ez mindig izgalmas, tényleg. Nagyon szuggesztív, és szövegértelmezés is máshol tart egy színésznél, meg nagyon szeretek új előadókkal, akikkel még nem dolgoztunk együtt, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és a Budapestben meg nagyon nyitott nagyon sok mindenre, úgyhogy ezek ilyen nagyon jó dolgok.
Például mindenképpen ez az egyik oka annak a sikernek, amit tulajdonképpen be tudtok mindig gyűjteni magatoknak, hogy ennyire nyitottak vagytok. Ez inspiratív
így
minden
van,
irányba
így
szerintem.
Van, így van. Ez kölcsönös. Koncertek után elég nagy katarzist tudunk átélni, megélni, és ez éltet minket.
Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én. A Budapest Bár színész és zenész vendégeivel dupla koncertet ad a Műpában november 23-án. A mai műsort is velük zárjuk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Valaki kell nekem is, aki csak az enyém, aki társ egy hosszú életen át. Értem bármire kész, és ha bárhova néz, mindig is mindenhol csak engem lát. Valaki kell nekem is, aki mellettem áll, aki jóban, rosszban mindig enyém. Kinek hangulatát, minden titkos gondolatát, már a két szemében nézve értem én. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül, egész életében társa várt. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül, egész életében társra várt. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendel talán. És ha él valahol, addig járok, s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá
a Szent